Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Egyben éve tűnt el Emanuele Orlandi. A Vatikán átadta a római ügyészségnek a nyomozati anyagot. A magyar diaszpóra katolikus közösségei a nemzetpolitikában. Interjú Szili Katalin miniszterelnöki tanácsadóval.
40 éve tűnt el Emanuele Orlandi. A Vatikán átadta a római ügyészségnek a nyomozati anyagot. 1983. június 22-e óta nincs hír a vatikáni állampolgárságú Orlandi lányról. A januárban újraindított nyomozás eredményét az elmúlt hetekben a vatikáni főügyész átadta római kollégájának. Meghallgattak több olyan személyt, aki abban az időben felelős beosztásban állt a Vatikánban, és a kapott információk nyomán úgy tűnik, hogy érdemes tovább folytatni a vizsgálatot. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint Alessandro Diddi, Vatikán városállam főügyésze átadta a januárban nyitott nyomozás anyagát a római ügyészségnek, hogy tanulmányozzák és ez alapján megfelelő lépéseket tegyenek. A vatikáni főügyész tovább folytatja a munkát a következő fél évben. Osztozik Emanuele családjának fájdalmában, átérzi a szenvedést, amit egy hozzátartozó eltűnése okoz.
A magyar diaszpóra katolikus közösségei a nemzetpolitikában. Interjú Szili Katalin miniszterelnöki tanácsadóval. Senki nem vonhatja kétségbe az egyház közösség megtartó erejét, amelyet betölt és mindig is betöltött. Állapította meg Szili Katalin, aki jelenlegi megbízatása részeként a nemzetpolitika egyes területeivel is foglalkozik. Számos közösséggel találkoztam, amelyeknek a templom jelentette azt a közösségi élményt, még kisebbségben vagy diaszpórában élő közösségként is, amelyik segített az identitás megőrzésében. Azoknak a történelmi építményeknek a felmérése és megőrzése, amelyek a közösségi létet biztosították, nagyon fontos, hangsúlyozta a politikus a beszélgetésben. A magyar diaszpóra fontos szeletét alkotják a katolikus közösségek világszerte. A jelenlegi nemzetpolitikában elfoglalt helyükről, szerepükről, valamint a magyar politikus eddigi vatikáni látogatásairól, a pápákkal való találkozásairól beszélgettünk a miniszterelnöki főtanácsadóval. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót. Elnök asszony a nemzetpolitika terén már házelnökként, korábban parlamenti házelnökként is figyelmet fordított a határon túli magyarok helyzetére. Jelenleg a nemzetpolitika egy része is feladatkörei közé tartozik. A magyar diaszpóra egy fontos részét alkotják a nyugat-európai és a tengeren túli katolikus közösségek. Vannak-e olyan személyes, meghatározó élményei, amelyek ezekhez a közösségekhez kötődnek, és milyen nyomot hagytak önben?
Igen, számos észak-amerikai és mondhatom az dél-amerikai élményem is van a látogatásaim során, ami a legfontosabb a közösségekkel való találkozásomnál, hogy olyan találkozásom soha nem volt, hogy egy templomba ne vettem volna részt misén vagy istentiszteleten. Nyilván számomra, mint római katolikus, és hozzáteszem hívő római katolikus számára, talán a katolikus közösség még fontosabb, de természetesen az egyháznak azt a közösség megtartó erejét, azt hiszem, hogy senki nem vonhatja kétségbe, amit betölt, és mindig is betöltött. Számos olyan közösséggel találkoztam, akik számára pontosan a templom jelentette azt a közösségi élményt, még kisebbségi vagy diaszporában élő közösségként is, amelyik segített az identitás megőrzését. A Kárpát-medencében is igaz ez, hiszen a rendszerváltozások előtt az egyház volt az, amelyik, én úgy szoktam fogalmazni némi parafrázissal, hogy átcipelte a túlsó oldalra ezeket a katolikus, vagy református, vagy protestáns közösségeket, hiszen ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy részben azt, ami az identitás megőrzését segíti, a nyelv, a kultúra, a hagyományok megőrzését támogatta. Másrészt pedig, ha felteszi az ember egy akár diaszporába, akár a Kárpát-medencébe határon kívül élő ember számára, hogy és aki a magyar nemzethez tartozik, hogy milyen nyelven szokott álmodni, vagy milyen nyelven szokott imádkozni, mindenki erre azt válaszolja, hogy magyarul. És számunkra ez a fontos. Úgyhogy én innen is csak megköszönni tudom a katolikus papoknak, valamennyi egyházi személyiségnek rangtól függetlenül, hogy ebben mindig is a közösségépítésben és az identitás megőrzésben élen jártak, hiszen, és akkor itt tennék egy másik kitételt, szerintem a 21. században is nagyon fontos, hiszen pontosan azt az erkölcsi építőkövet jelenti az egyház üzenete, ami ma az embernek ahhoz, hogy ebben a világban biztosan tudja megőrizni nem csak a hitét, nem csak a morális alapállását, hanem egyszerűen azt, hogy eligazodjon a világban, hogy egy nyugodt, biztonságos életet tudjon a magáénak. Ebben az egyház, mint kötőerő, a szerepe, én azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen.
Jelenleg a nemzetpolitikában milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek, illetve milyen szerepet szánnak ezeknek a közösségeknek?
Én azt gondolom, és itt fontos kiemelnem, hogy 2010 óta egy új időszámítást is élünk, hiszen a nemzetpolitikában egy olyan időszakot éltünk meg, amiben 2010-ben nagy ecsetvonásokat már a jogalkotással megtettük, hiszen azokat a jogszabályokat, ami az állampolgárság megszerzését, a választójog biztosítását a határon kívül élők számára, vagy akár a közösségeink számára az autonómia kérdését biztosítja, ebben a jogalkotás segítette azt, hogy legyen egy nemzeti minimumként egy olyan együttállás, amiben már ma mindenki egyetért. De aztán ez segítette tovább az a fajta nemzetpolitika, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr vezette kormány, és nyilván ebben Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat meg kell említenem, aki a nemzetpolitikáért felel, hogy az alaptörvényben rögzítetten is, ahol kifejezetten azt fogalmazta meg az alaptörvény, hogy felelősséget visel Magyarország a határon kívül élő magyarságért, ez egy minőségi különbség ahhoz képest, amit az alkotmány előzőleg fogalmazott, hiszen azt mondta, hogy Magyarország felelősséget érez a határon kívül élőkért. Én azt gondolom, hogy a kedves hallgatóknak sem kell külön ecsetelnem, hogy mi a különbség. Valamit érezni, az mennyire szubjektív, vagy felelősséget viselni, az mennyivel ellenőrizhető, és a hétköznapi tevékenységet jelenti. És ehhez képest mára már olyannyira együtt áll a nemzet, ami én azt gondolom, hogy a Trianon óta nem volt. Tehát ez egy teljesen új időszámítás a 21. században a nemzet életében, és pontosan ezért egy óriási figyelmet kapnak a diaszporában élők, ezt az intézményi rendszer is biztosítja, a támogatási rendszer is biztosítja. És hát most már talán fogalmazhatnék úgy, azokat a finom hangolásokat végezzük, amik már, ahogy ezt szerkesztőasszony nagyon jól tudja, azokat a történelmi időkben megalkotott építményeinket, amelyek a közösség számára a közösségi létet biztosították, ezeknek a felmérése és megőrzése is nagyon fontos kérdés.
Miben látja erejüket, és miket tekint legfontosabb aktuális problémáiknak a katolikus közösségeket értem ez alatt, illetve nyilván a templom, plébánia közösségeket?
Én azt gondolom, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a globális világunk olyan értékválságot él meg, amiben szerintem az egyház szerepe kitüntetett kell, hogy legyen. Ebben a katolikus egyház számomra is fontosan talán külön kiemelendő. A másik fontos kérdés, hogy ebben az értékválságban még inkább oda kell fordulnunk, hogy azok a tanok, amit egyáltalán az egyház és az erkölcsi biztonságérzet, ha már ugye ebben a világban talán az emberi kiszolgáltatottság és kitettség miatt a biztonság az egyik legfontosabb kérdés, ebben viszont az egyház szerepe óriási, hogy tudja közvetíteni azt az értékvilágot, ami a természetes emberi értékekből fakad, ahol most csak hadd említsem, egy férfi, férfi, a nő, nő, és az az értékvilág, amit egyébként 2000 éve ez az egész föld megér, és ebben én úgy hiszem, hogy az egyháznak kitüntetett szerepe van, hogy önmagát is megújítsa, ebbe Ferenc pápa szerintem nagyon jó, kiválóan biztosítja, és annyira, tehát ilyen közülünk való típus, hogy ő ezt a missziót szerintem kiválóan tudja teljesíteni, hogy egy 21. századi, ebben a mai kiszolgáltatott, kitett világban erkölcsi nívót és felelősséget adó legyen, mert senki más nem fogja tudni ezt biztosítani. Én azt gondolom, hogy sem a politika nem is feladata, és azt a fajta kultúrát, ami visszavezet bennünket egy olyan morális és értékvilágba, ahol az emberek szilárd hite biztosítja az egymáshoz fordulást, túllép az individualizmuson. Azt hiszem, hogy ezek kulcskérdések, és ezért az egyik legfontosabb az egyháznak önmagának a megújulása, megtalálni azokat a modern eszközöket, amelyekkel el tud jutni a fiatalokhoz is, és hát harmadrészt nyilván a legfontosabb azt kijelenteni, hogy ezt csak és kizárólag az egyház képes biztosítani és visszavezetni az emberiséget oda, hogy észrevegye, hogy ilyen erkölcsi alapok nélkül nem létezhet az emberiség, és önmagában az egyes ember sem.
És a nemzetpolitika szempontjából ezek a templomközösségek, egyházi közösségek, legyenek azok katolikusok, vagy más keresztény felekezetekhez tartozók, milyen értéket jelentenek?
Igen, én azt gondolom, hogy az identitás megőrzését itt ki kell emelnünk. Tehát itt két dolog van, egyrészt a hit, mint eszköz az identitás megőrzéshez. Ugyanakkor én azt kell, hogy mondjam, hogy ma már ennek a hitnek a megőrzése célként is jelentkezik. Viszont én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy közösség meg tudjon maradni, ezért mind a kettő egymást kiszolgálva is, de egymást feltételezve is meg tudjon maradni, azért, hogy mi nemzetként is ebben az egész világban egy olyan szint jelenítsünk meg, amit csak mi tudunk, tehát a magunk egyediségében is, de ahhoz viszont az egyházra is szükség van, hogy a közösségeink megmaradjanak. Viszont ha a közösségeink megmaradnak, azzal fogjuk tudni biztosítani azt is, hogy azokat a jogokat, amit egy akár diaszporában, akár nemzeti kisebbségi közösségben élő kárpát-medencei közösség a saját tagjaiért meg tud tenni, ebben én azt gondolom, hogy elévülhetetlen szerepe és érdeme van az egyháznak.
Hogyan igyekszik a nemzetpolitika biztosítani e közösségek továbbélését? Ugye itt jelentős problémák vannak, hogy ezek a közösségek II. Világháborús 56-os és későbbi kivándorlási hullámok következtében kezd kihalni ez a generáció. Persze a fiatalok a karrierjüket külföldön folytatva bekapcsolódnak és revitalizálják ezeket a közösségeket. Mégis nyilván szükség van arra, hogy a nemzetpolitika is felkarolja ezeket az egyházon túl. Hogyan próbálja ezt tenni?
Én azt gondolom, hogy a részben azok a projektek, amiket kifejezetten a nemzetpolitika víz, tehát például a Körösi Csoma Sándor program, Petőfi Sándor program, a Julianus program, említhetném azokat a feladatokat, amiben egyrészt a magyar egyetemisták, ösztöndíjasok számára biztosítjuk, hogy segítsék az ott élő közösségeinket, de hozzáteszem, hogy voltak már olyan projektek, ahol az egyházak számára biztosítottunk, hogy különböző plébánosokat, tiszteleteseket vigyenek, de ugye ezzel a gonddal küzd a magyar egyház is. Egyszerűen olyan paphiány van, amiben nyilvánvaló, hogy szívesen biztosítanánk, hiszen pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy az egyháznak a közösség megtartásában elévülhetetlen szerepe van. Hadd említsek most éppen egy nem távoli múltban, Párizsban jártunk a kolléganőmmel, és például ott is felmerült, hogy van egy 180 négyzetméteres templom, amit biztosítanának, és nem tudom mióta nem találnak már plébánost, aki azt a ma még maradék közösséget, akit ott ki kellene szolgálni, vagy egyáltalán szolgálni kellene, hogy ezt meg tudja tenni. Most nyilvánvaló, hogy nekünk ehhez alkalmazkodva kell az egyházzal együtt megtalálni azokat a lépéseket, amiben nyilván nem egymás rovására, hanem egymás segítve részben a közösségi létet, részben a hitéletet támogatni tudjuk. De említhetném emellett még azokat a támogatási formákat, amivel különböző egyházi kulturális programokat, hiszen ezeket például össze is kapcsolják. Tehát én Amerikában, pontosan Miami-ban voltam ott egy református közösségben, ahol március 15-ét együtt ünnepeltük, és bizony-bizony a templomukban gyönyörű szép ünnepét varázsoltak, ahol a fiatalok, azok az apróságok, akik most járnak általános iskolába, hétvégi magyar iskolákban tanult, egyházi és világi énekeket, verseket szavalták. Tehát ez egy gyönyörű kooperáció, amiben a legfontosabb mindegyikünk célja mégpedig az, hogy a magyar nemzet nyerjen vele.
Most a diaszpora kérdései után, visszatérve egy kicsit a politikai karrierjéhez, többször járt a Vatikánban, többször találkozott a pápákkal. Felidézni ezeket az emlékeit?
Talán két olyan emléket szeretnék említeni, ami számomra meghatározó volt. Az első élményem az II. János Pálnál egy hivatalos látogatásom volt, aminek kapcsán ugye utána kérdezték tőlem, hogy milyen volt őszentségével találkozni, és én válaszoltam, hogy ez olyan, mintha Szent Péter előszobájába jártam volna. Ez egy olyan élmény, amit én azt gondolom, hogy ember nem érhet meg. Volt egy élményem II. János Pál a szegény már nem élt, amikor a temetésen részt vettem Mádl Ferenc elnök úrral, és amikor őszentsége koporsóját a gárdisták a vállukon vitték, és a bazilika óriási ajtaján besétáltak vele, egyszerűen elkezdtek a könnyeim potyogni, ami számomra akkor megmagyarázhatatlan volt, mert az ember ilyet a hozzátartozójával érez, de az egy olyan fantasztikus erő volt számomra. És hát nyilván volt alkalmam találkozni 16. Benedekkel is, de ezek mind fantasztikusak. Tehát ez egyetlen ezen a világon, aki valami olyat képvisel az ember számára, amiben mindig találkozik azzal a földön túli valósággal, ami a számára a hitéből is fakad. És még egyet el kell meséljek, hogy volt még egy olyan találkozom II. János Pállal, és erről azt hiszem még soha nem nagyon beszéltem, hogy házelnök koromban, ugye én akkor szocialista párti, de mindenki tudta rólam, hogy egy hívő katolikus vagyok. Annak idején még 1977-ben Pécsi Bazilika Corpus Christi kápolnájába adott össze a pécsi vikárius, de ez csak egy megjegyzés volt a részemről, és az európai házelnökökkel nagyon jó kapcsolatot ápoltam, úgyhogy mikor létrehoztuk a házelnököknek az európai szervezetét, az első elnöke, mivel rotáció volt, én voltam. És akkor, abban az időben a kereszténydemokrata elnök volt Cukjáti elnök úr Szlovéniába, Rusovszki elnök úr Szlovákiába, ő is kereszténydemokrata volt, és az osztrák házelnök úr, Kohl elnök úr, aki ő is kereszténydemokrata volt. És életem egyik nagy élménye volt, hogy a három házelnök úr fölhívott telefonon, hogy elmennék-e velük a Vatikánba őszentségéhez látogatóba. Úgyhogy mi négyen házelnökök, bár a protokoll szerint a házelnököt nem nagyon, tehát miniszterelnököt, köztársaságelnököt nyilván, házelnököt nem nagyon szokott fogadni, és négyünket együtt fogadott egy találkozón, tehát egy ilyen regionális kooperációba. Úgyhogy ezek nekem óriási élmények voltak, és meg kell, hogy mondjam, meghatározó élmények, és valahol egyfajta ilyen belső szilárdságot biztosítanak az életembe, akkor is, hogyha igazán hirtelen valami nagyobb kérdésbe nehezen tudok eligazodni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval beszélgettünk a magyar diaszpóra katolikus közösségeinek helyéről, szerepéről a nemzetpolitikában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.